veszi valami komolyan a vörös orrú emberek jellegzetes családiasságát. Megenged még egy utolsó szerény kérdést, kedves Kürtz úr? Parancsoljon! Az ön fülkéjében utazók feltehetőleg még sosem látták egymást, ugye? Persze, hogy nem. Amolyan igazi, innen-onnan összeverődött utitársaság. De, mint már említettem, valamennyien nagyon rokonszenvesek, és milyen szívélyesek. Az imént például ki akarta venni a bőröndömből a szivartárcámat. Mit gondolhatták? Szó sincs róla. Mintha vezényszóra történt volna, úgy kínálták mindnyájan a legjobb szivarokat, cigarettákat. Kár, hogy ezt nem láthatta. Valósággal megostromoltak a szivartárcákkal, cigarettás dobozokkal. Könnyekig meghatottam. Rudi Struve képtelen volt megőrizni komolyságát. Szinte kicsattant belőle az a bizonyos csengő, bosszantóan vidám, diákos nevetés. Kürtz papa mélyen megbotránkozott. Nem értem, mi van ezen nevetnivaló. Hogy vadidegen emberek is lehetnek egymáshoz udvariasak és előzékenyek? Ez igazán nem szép viselkedés, fiatalember? Csak ugyan nem, látta be Struve úr. Szépnek nem szép, de érthető. Ismét elkomolyodott. Kedves kisasszony, elengedhetetlenül szükségesnek vélem, hogy Kürtz urat felvilágosítsuk. Különben csak az ég tudja, mi minden történik még. Iréne Traurig alig észrevehetően bólintott. Kedves Kürtz úr, kezdte Struve, szeretnék elmesélni egy történetet, amelyet még bizonyára nem ismer. Nosza, hadd hallom. Nos tehát. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ember, aki tetőtől talpig becsületes volt. És éppen ezért azt hitte, hogy a többi ember is kivétel nélkül ugyanolyan becsületes. Egyszer volt? Kérdezte az öreg hentes. Hisz ez úgy hangzik, mint egy mese. Az is, válaszolta barátságosan a fiatalember. A mi derék emberünk tehát, akiről a mese szól, egy szép napon megérkezett egy idegen város ismeretlen szállodájába, és ott megismerkedett a világszép királykisasszonnyal, aki a segítségét kérte. És mert a mi emberünk igazán jó ember volt, természetesen azonnal beleegyezett mindenbe. A világszép királykisasszonyt egy rablóbanda üldözte, mert egy borzasztóan értékes ékszert akartak megkaparítani tőle. Néhány rabló távolról megleste a világszép királykisasszony és a mi jó emberünk beszélgetését. Tervet kovácsoltak és elhatározták, hogy összebarátkoznak a jó emberrel. Ezért az egyik rabló megszólította. Az illetőnek jellegzetes ismertetőjele is volt. Sajátságosan átlátszó, túlságosan magasra sikeredett füle. A mi derék emberünk úgy vélte, hogy a másik szintén derékember, hanem amikor a valódi jó ember meg az üldözött királykisasszony kimentek a szállodából, a gazfickó két cinkosával nyomukba szegődött. Érdekli a mese? De még mennyire? Jelentette ki az ősz Dalia. Világ életemben gyengén voltak a szépséges királykisasszonyok. Nagyon helyes. Egy szóval, amikor a mi derék emberünk elbúcsúzott a királykisasszonytól, a kisnövésű jómadár elhatározta, hogy leitatja. A rablók ugyanis azt remélték, hogy ha a derék ember lerészegedik, kifecsegi nekik a királykisasszony terveit. A felsikeredett fülű lókötő tehát amúgy véletlenül a derék ember útjába tévedt, és aztán kettesben elbandukoltak egy vendéglőbe. Csak hogy ott kiderült, hogy a mi jó emberünk sokkal jobban bírja a pálinkát, mint a kisnövésű kapcabetyár. És így esett, hogy a mi csupa szív jó emberünk hazaszállította a rablót. A házigazdák nem tartózkodtak otthon, főként azért, mert házigazda egyáltalán nem is volt, lévén az egész lakás egy rablóbarlang. A fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úr pedig, aki ajtót nyitott, maga a rablóvezér volt személyesen. És a szobákban ott rejtőzködtek a cinkosai. A mi jó emberünk átszolgáltatta az elázott banditát, és szépen hazament. Hogy épp bőrrel, egészségben megúszta, Azt részben annak köszönhette, hogy a bandának még szüksége volt rá, részben pedig, hogy az ilyen mesebeli jó embereknek egészen különlegesen befolyásos őrangyalai vannak. Külc papa némán koronyadozott a széken, száját elég tisztesen eltátotta, sűrű őszbajusza remegett. Másnap, mesélte Struve, a világszép királykisasszony átadta a mi derék emberünknek az ékszert, amelyre a rablóbanda fente a fogát. Néhány rabló látta is ezt. A jó ember nem sokára találkozott a furcsa fülű tolvajjal, és együtt kerestek megfelelő fülkét a vonaton. Természetesen nem abba a szakaszba ültek, amelyet a mi derék emberünk választott ki, hanem oda, ahonnan egy vörös orrú úriember nézett ki. Nem volt ebben semmi varázslat. Tudni illik, a rézorú úriember, meg a felsikeredett fül Lator egy és ugyanazon bandához tartoztak. Sőt, nem csak ők, hanem oda tartozott abban a bizonyos fülkében egytől egyig minden utas. Csak éppen úgy tettek, mintha nem ismernék egymást. Hogy szabad ilyesmit mondani? Az öreg ezt már csak suttogni merte, de amikor a fiatalember baráti sajnálkozással hosszan rátekintett, leharagasztott a fejét, mintha őt martosná a szégyen a szóban forgók helyett is. A fiatalember tovább szőtte a mesét. A martalócok kiagyaltak egy tervet, mégpedig nem is rosszat, hiszen jó erős alapra építették, ami derék emberük hiszékenységére. A banda egyik tagja vámtisztviselőnek öltözve állított be a fülkébe. Mindenki kinyitotta a bőröngyét, ő pedig elcsente a miniatűrt anélkül, hogy a mi jó emberünk gyanút fogott volna. A banda csak akkor kezdett nyugtalankodni, amikor áldozatuk kiszállt a szakaszból, mert megéhezett. Igaz, az ékszert sikerült megkaparintaniuk, de mi lesz, ha a derék ember távol létükben véletlenül kinyitja a bőröndöt és észreveszi a lopást? Mint az ilyesfajta emberek általában, ők is felkészültek a legvégsőkre. A rablás, meg a gyilkosság édes testvérek. De hát a mi emberünk visszatért közéjük, és ugyanolyan nyájasan bánt velük, mint előzőleg. Vagyis, gondolták, nyilvánvalóan nem tud semmiről. Hanem amikor felállt, hogy szivart vegyen ki a bőröngyéből, akkor bizony iszonyú rémületbe estek. Minden áron meg kellett akadályozni, hogy kinyissa a koffert. Ezért aztán buzgón iparkodtak rátukmálni a saját szivarjukat, cigarettájukat. Ő pedig, mivel olyan derék ember volt, könnyekig hatódott a nagy szívélyességtől. Struve úr kisebb szünetet tartott. Az ősz berlini hentesmester két rét görnyedt a széken. Arca vérvörös volt, két ökle, mint két hatalmas kalapács feküdt a térdén. Eddig tart a mese, fejezte be Struve. Csak hogy még nincs itt a vége. De igen. Az agdalja teljes magasságában kiegyenesedett. A mesének vége. Felmarkolta a göcsörtös sétabotját, s anélkül, hogy tovább vesztegette volna a szót, komor léptekkel elindult a lépcső felé. Iréne és Rudi döbbenten bámult a görnyet vén óriás után. Aztán szinte egyazon pillanatban ugrottak fel mindketten, és hanyat homlok rohantak a nyomába. Hova megy Külc papa? Kérdezte ilyetten Iréne. Az öreg erélyesen lerázta a lány kezét. Vissza, a fülkébe. És mit akarod csinálni? Tudakolta Struve. Leszámolok velük, hozta tudomására Külc papa. Adjon verem a bitangokat. Puszt a kézzel, ereszem el. Nem én, mondta a fiatalember, még akkor sem, ha itt helyben a fedélzeten kell eltángálnom magát, pedig igazán nagyon rokon szembes nekem. Sőt, akkor sem, ha utána esetleg mindkettőnket kórházba kell szállítani. Nem vagyok hajlandó ilyen állapotban visszaengedni a fülkébe. Külc úr a csupaszív hentes felemelte öklét, hogy lesújtson a Rudi nevezetű fiatalemberre. Iréne közéjük vetette magát. Külc papa, mi jut eszébe? Hiszen én azt hittem, segíteni akar nekem. Mindennek van határa, fortyogott